apostol cselekedetei könyv 12. fejezetében az 5. versen, a 17. versen bezárva így olvasott Isten igéjét. Péter tehát a börtönben őrizték, gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Abban az éjszakán, amikor másnap Herodes elő akarta vezettetni, Péter két bilincsel megkötözve, két katona között aludt. Az ajtó előtt pedig bőrök őrizték a börtön. És íme úrangyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában. Oldalát meglökve felélesztette Péter, és így szólt hozzá. Kegyvet gyorsan! Erre lehúltak a bilincsek Péter kezéből. Ezt mondta neki az angyal. Övesd fel magadat, és kösd fel savudat. Péter megtette. Az angyal pedig ezt mondta neki. Vedd fel a felső ruhádat, és kövess engem. Ekkor kiment, és követte őt. De nem tudta, hogy valóság az, amit az angyal cselekszik, hanem azt hitte, hogy látomást lát. Amikor átmentek az első őrséggel, majd a másodikon, eljutottak a vaskapuhoz, amely a városba visz. Ez magától megnyílt előtt. Amikor kiment rajta, végighaladtak egy utcán, aztán hirtelen eltávozott tőle az ajtó. Akkor Péter magához tért, és így szólt, most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Herodes kezéből, és mindabból, amit a zsidó nép várt. Amikor feleszmélt, elment Mária házába. Ez anyja volt annak a Jánosnak, akit Márknak is nevezte. Itt sokan egyedülve imádkoztak. Amikor megzörgette a bejárati ajtót, oda ment egy Rodé nevű szolgáló lány, hogy megtudja ki az. Amikor megismerte Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem beszaladt és kiülatta, hogy Péter áll a kapu előtt. De azt mondták, elment az eszek. Ő azonban bizonygatta, hogy úgy van. Azok erre így szóltak, az ő angyala az. Péter azonban tovább zörgetett. Amikor pedig kaput nyitottak és meglátták őt, elárultak. Akkor intett nekik a kezével, hogy hallgassanak, és elbeszélte neki, hogyan vezette ki az Úr a börtönből, és így szólt. Mondjátok el ezeket Jakabnak és a testvéreknek. Azután kiment, és más helyre távozott. Isten szent lehet egy áldottá hallott igét és cselekedje meg, hogy üzenetét szívünkbe tudjuk vésni, jöjjetek ezért imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, teremtő és megváltó Istenünk a Krisztus Jézus által, ki megismertette önmagadat velünk, adtad a hit ajándékát, adtad a Krisztus követés lehetőségét, adtad azt, hogy életünk egyre fonódjon a te életeddel, akkor az, hogy megtaláljuk az életünket te benned. Egész életünk erről szól, Urunk Istenünk, hogyan tudnánk összehangolni, össze lehet-e hangolni a te akaratodat azzal, hogy mi megismerjük azt és kövessük azt. Egész életünk arról szól, hogy szeretnénk növekedni, előre jutni a hitben, szeretnénk többet látni, igazságból, valóságból, eszenciából, a lényegből, nem csak a létezést látni, hanem a létezésnek a lényegét, saját létezésünk lényegét, hozzávaló tartozás lényegét, a Krisztus követés lényegét. Szeretnénk, hogyha megnyílna előttünk a világ, és nem úgy ismernénk, ahogy szemeink, földi szemeink látják azt, hanem túllátnánk mindenen a láthatón, és láthatatlanra tudnánk tekinteni, szeretnénk a lényeget érteni, szeretnénk megérteni, hogy miért vagyunk olyanok, amilyenek, és szeretnénk megérteni az isteni szeretetet. Úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogy felvilasztottál bennünket erre a mai napra, hogy ismét a megértés lehetőségét hozza magával, és magával hordozza azt. Látod azt, hogy minek a lényegét szeretnénk megérteni, milyen szívvel vagyunk itt, mit keresünk éppen, mi fáj éppen, mi esne jól éppen, mit akarunk tőled éppen, mi ért bennünket éppen, mi követtünk el éppen, merre halad az életünk éppen. Olyan csodálatos a te szereteted és kegyelmed, irgalmad Istenünk, mert míg mi kicsi hitűek vagyunk, és limitált a látásunk, a tekintetünk, gazdagságod, csodálatos, túls kincseink, amelyek vannak, elérhetőek az ember számára, és mi ezt nem hisszük, Urunk. Mondjuk szánkkal, reméljük szívünket, de mégsem tudjuk hinni a mindennapokban, a hétköznapban, hogy túls kincseikből megáldasz bennünket, azt gondoljuk, hogy csak éppen csepegteted a te kincseidet, éppen csak pici dolgokat adsz nekünk, és nem látjuk gazdagságodat, mert tudjuk, hogy minden értünk van. Urunk, utasd meg ezt a gazdagságot, és valóban növeld a mi hitünket, amilyen lelkülettel vagyunk, amilyen szívvel érkeztünk, ami van bennünk, hogy mi feltárnyan te előtted, és mutasd meg mindannyiunk számára, akármit is hordozunk és hoztunk, hogy gazdag Isten vagy, túls kincseid vannak, és mindenre adsz választ, feleletet. Ámen. Isten igények a hallgatására készült a 165. dicséret, csak első versét énekeljük fennállva, itt van Isten köztünk, szeretett őt.
Imádság
téma körében valamiféle nagyon-nagyon mélységes dolgot tárt fel az ember előtt, meglepő dolgokat tárt fel előttünk, amelyekre jó, hogyha odafigyelünk mindannyian, hiszen ahogyan a mi textusunk hozza, tanítványok élik az Urat, növeld a mi hitünk. Olyan szép ez a élés, olyan szép ez a mondat, szép ez a felszólítás. Az emberi felszólítás, hát igen, rám is rám kérne ez, nekem is jól esne ez, nekem is kellene ez, igen, növeld az én hitemet, Uram, növeld a mi hitünket. Azon szeretnék ma bizonyságot tenni közöttetek, kedves testvérek, és azt szeretném körbejárni, Isten szent lelkét segítségül hívva és várva, hogy mit is jelent a hitünk növelése, növekedése, mit is jelent a hitnek a mélysége, mit jelent az imádságnak a mélysége. Az imádkozó gyülekezetről beszélünk, a hívő gyülekezetről beszélünk. Olvastam egy történetet, ami tulajdonképpen egy legenda, egy kisvárosról, ahol nem volt semmiféle italból, nem volt éjszakai klub, nem volt semmiféle bár, és hát noha elég sok keresztény ember lakta azt a kis város, több keresztény gyülekezet is élt ott egyszerre, azért mégis volt a városban igény arra, hogy legyen egy kis italból, vagy legyen egy bár, ahol betérnek munka után az emberek, vagy éppen legyen egy éjszakai klub. Egy vállalkozó, is erre, hogy ezt a fajta igényt kielégítse a városnak számára, és fel is építette, elkezdte üzemeltetni ezt az éjszakai várt, éjszakai klubot, aminek a város egy része örült, keresztény közösségnek nem annyira örült neki, és ezért közösen elkezdtek imádkozni, buzgón imádkoztak azért, hogy az Úr, hogy rombolja a festettségnek emeljét. Tehát, hogy szűnjön meg ez a bár, szűnjön meg az italkimérés, mert nagyon-nagyon rossz szemmel nézték ezt. És hát mit a Isten egyszer csak a nagy pihan idején belecsapott a villám, és le is jött. Erre a tulajdonos, aki tudta, hogy hősen imádkozik, több keresztény gyülekezet is, különösképpen a legnagyobb a városban, azért, hogy pusztuljon az helye, ez a bár, ügyvédet fogadott, és beterelte a gyülekezetet, mert hogy bizonyos volt benne, hogy az imádság miatt csapott a villám az ő csodálatos éjszakai klubjába, amit a nagy hasznot rendelt. Meg is kapták a határozatot a keresztény gyülekezet, akik szintén fogadtak egy ügyvédet, és ügyvédet megbízták azzal, hogy a vádakat, a vádatlan ágyi ellen tagadják azt a keresztény gyülekezet, hogy az imádság miatt csapott volna a villám ebbe a várba, és amiatt égett volna le. És a bíró mindezt meghallgatva, még mielőtt az ítéletet meghozta volna és hirdette volna, azt mondta, hogy a bíróságnak az az álláspontja, hogy az egyetlen egy ember, aki hisz az imádságban, az maga a vár tulajdonosa. Nem pedig a keresztény. A hitetlen tulajdonos hűségesnek ismeri meg Isten, válaszoló Istennek, olyan Istennek, aki tényleg hatalmas, aki tényleg cselekszik. Azok, akik hívőknek tartják magukat, azok pedig valami skizofrén, tudatfasadásos módon nem is tudják, hogy mit csinálnak. Imádkoznak, és amikor bejön, mondom ilyen csúnyán idézőjelesen, megkérdőjelen. Igen, kedves testvérek, ez egy nagyon jó történet, és talán nem is igaz, vagy legenda, mert talán azt mondhatjuk, hogy talán reán is illik ez a történet. Imádkozunk ezért, imádkozunk azért, könyörgünk ezért, könyörgünk azért, vágyakozunk erre, és vágyakozunk arra, és mindenki szépen be tudja helyettesíteni, hogy miről van szó, mi a jelenleg legégető ima témája, de szívünk mélyén vajon hisszük-e, hogy ennek lesz hatás, hogy ezt meghallom, az Isten megmondta, hogy leszelek, fogadhatja, mondom ilyen csúnyán, hogy az Isten lépni fog, hogy tényleg cselekedni fog, azaz hisszük-e, várjuk-e, hogy megkapjuk, amit kérünk. Azért nagyon jó ez a történet, kedves testvérek, mert a mai történet is egy hasonló történet, mint a vártulajdonos kontra keresztény imádkozó gyülekezetnek a története. Péter elfogják, börtönbe zárják a Herodes király, a zsidóknak akar kedvezni, hogy majd előhozassa őt. Szigorúan őrzik az előző négy versben azt olvasjuk, hogy 16 katona őrzi tulajdonképpen, két bilincs van rajta, két őr között alszik, tehát Herodes biztosra akar venni, hogy kérem szépen itt a legfőbb programpontot, a legfőbb attrakciót, amivel elő tud dukkolni a zsidók számára, nehogy valami meghiúsítsa. Lehetetlen volt onnan kiszabadulni. És mielőtt tovább mennénk, kedves testvérek, hadd mondjam el, volt egy történet alapján, ha mellékszál, az a csodálatos mellékszál ennek a történetnek. Az a jó hír, hadd hirdessen mindannyiótoknak, hogy Isten különösen is szeret lehetetlennek külön helyzetekkel foglalkozni. Mondhatnám ezt pont, vagy sok pont, zárójel, mert mindenki fel tudná sorolni a lehetetlennek tűnő élethelyzetet, és hadd hirdessen nektek ez alapján, a történet alapján, hogy Isten szereti ezeket a lehetetlen élethelyzeteket, mert a lehetetlen élethelyzetekben ugye megmutat igazán, hogy kicsoda tulajdonképpen, mit gondol az ember, hogy hogyan áll hozzá. De maradjunk a történetnél, hasonló a bevezető történethez, itt is gyülekezet buzgón imádkozik szabadulásért. Buzgón imádkozik. Kétszer is olvassuk, amikor Péter visszamegy hozzájuk, akkor is az imádság szót olvassuk, hogy akkor is imádkoznak, előtte is imádkoznak, buzgón imádkoznak Péterért, nagyon imádkoznak Péterért, bárcsak tenne csodát a Jóisten, bárcsak kiszabadulnak, persze sok minden mást is gondolhatok és elmondhatok, hogy imádságukban Istennek. Azonban tényleg kiszabadul, csodálatos módon történt. Mit az Isten tényleg viszont? Zavartál. Zavartálad, és ez a zavar nagyon szépen rátapint az imádságot a legmélyebb értelmére és voltára. Talán már magunk sem hiszük azt, amit kérünk. Sokszor talán nem is hiszük el azt, amiért imádkozunk. Sokszor talán úgy imádkozunk azzal a prekoncepcióval, azzal az előfeltételezéssel, mondjuk mi az a szívünk legmélyén, nem gondolom, hogy ne lesz. Szívem legmélyén úgy érzem, nem lesz belőle sem. Szívem legmélyén úgy érzem, hogy azért ez tényleg lehetett. De mégis milyen szép, ami történet, hogy a lehetetlen helyzetekre specializálódott Isten mutatja meg és tanítja ezt a gyülekezetet, és tanít bennünket, ma élő keresztény embereket, a gyülekezetet arra, hogy mi is lenne, hol húzódnak az imádságnak a lényege, hogy mit is jelentene az Istenhez való odafordulás és könyörgés. Tényleg kiszabadul a Péter, és csak néznek nagyokat. Tényleg kiszabadul. Nem akarják elhinni, hogy kiszabadul. A gyülekezet bármennyire is imádkozott, igazából nem számított erre, nem várták ezt. Mi is imádkozunk, mit tehet az ember? Mondjuk magunknak, hát most mit tehet? Gondban imádkozom, kellene valami imádkozom, hiányzik valami imádkozom, nem jó valami imádkozok. Mi bajunk vele, mondom ilyen nagyon csúnyán, kétköznapiasan, formódon. Hogy valami nem mond senkinek. Imádkozok. De a szívem mélyén nem. A szívem mélyén már elkevettem. Az nem lesz. Abból nem valószínű, hogy lesz valami, de hát most mit tehetünk? Hát imádkozni kell, mert hát mégis ezt mondja a Biblia is, mert így lenne helyes a keresztény embernek az élete. Amikor visszatér Péter a többiekhez, Rodi szolgáló leány nyitná a kaput, de nem mint örömében, mert megismeri és felismeri Péternek a hangját. Visszaszalad a többiekhez. Itt van Péter, milyen csodálatos dolog. És mit mondanak, ha elment az eszetek? Ezt a kettőséget értsük meg. És vegyük magunkat. Elment az eszetek. Imádkoznak, hogy szabadítsa Istenből meg. És amikor megszabadítja, azt mondja, hogy nem lehetséges. Talán a imádság közben az imádságból megszakítják az imádságot, és azt mondják, hogy imádkozunk, mi történt? Megjött Péter, az lehetetlen, imádkozunk tovább. Vajon nem így vagyunk, és sokszor ne is. Jó lenne, imádkozunk, de amikor valami megmozdulna, valami történne, nem értékeljük, nem tudjuk helyén értékelni történéseket. Életünk. Valamelyik vasárnap mondtam, hogy a Szentírás ismerete azért fontos, mert ahogy István Vértanúnál is olvassuk, hogy a Szentírás alapján értelmezte az életének, a Szentírás a saját életéről szóló könyvnek, Istenről szóló könyvnek tartotta és életének. Igen, sokszor mi is ilyenek vagyunk, elment az eszek. Mi nem mondjuk másnak, de lehet, hogy magunkban, a szívünkben legyen, mondjuk magunknak, hogy elment az eszek. Ez még ilyen nem lesz, úgy is lehetetek is. Nem fogjuk, hogy imádkozunk valamilyen, de nincs kész a szív arra, hogy komolyan vegye az, amit írja. Nincs befogadás, készség, nincs nyitottság az emberben, nem súlykol vagy, de nem bárka mondom ezt mindannyian ilyenek vagyok testvérek. Nagyon emberi dolog, de pontosan azért szép ez a történet, és azért nem arról akarok nektek szólni, hogy milyen jó, hogyha együtt imádkozunk, pedig arról is lehet szólni, nem arról, hogy milyenek a mélység. Hogy értsük önmagunkat, hogy az imádságból fel kell, de az isteni választ azt mondjuk, hogy ez nem is lehetséges. Ezt nem is tudjuk elfogadni. Elment az eszek, mennyire igaz ez a gondolkodás iránt is. Imádkozunk a csodáért, és amikor megtörténik, akkor nem hisszük el, nem úgy értékeljük, nem annak látjuk, racionalizáljuk, nem várjuk, nem készülünk rá, nincs befogadás az ember. Tehát ez egy nagyon emberi dolog. És imádkozunk, és jön Péter, és azt mondják, hogy ez nem igaz, lapozunk tovább, és folytassuk a most imádságot tovább. Mégis talán sokszor ilyenek vagyunk. És pedig olyan jól lenne ezt megérteni, hogy mit is jelent, mit is, milyen kincs az imádság, mit is jelent Istennel kapcsolatba lenni és hozzá könyörögni. Sőt, akivel történik, és itt még személyesebbé válik, ami történik, akivel történik ez a csodálatos dolog, a 16 katona őrségéből és a két katona között alvásból, a két bilincsel való megkötözöttségből kiszabaduló Péter is, mit gondol? Ez valami látomás. Ő is ezt gondol. Kész van az ember arra, és talán a történetünkben ez egy talán érdekes üzenet és egy másféle üzenete elfogadni és várni az isteni család. Nagyon lázottan indítja el az ember. Kész vagyok, hogy tényleg partner lenni, mondjuk így is, nevezem ezt a partner lenni az Isten. Mert sokszor csak imádkozunk, és aztán a történet valamit azt mondja, hogy nem is igaz. És aztán folytatjuk tovább az imádkozunk, és már nem is tudjuk, hogy miért imádkozunk tulajdonképpen, mi van tulajdonképpen a szívünk legmélyén. Tudok-e partnere lenni az én teremtő és megváltó Istenemnek. Én azt gondolom, hogy ez a történet arról beszél, hogy nem vesszük komolyan Istent és önmagunkat. Nem, nagyon nehéz ez. Nyilván ismét szoktam nektek mondani, testvérek, hogy nem elefántson toronyból prédikálok közöttetek, hanem mint aki egy közöttetek. Nem tudjuk sokszor komolyan venni Istent sem, és nem tudjuk komolyan venni önmagunkat sem. Isten azt akarja, hogy hittel imádkozzunk, és tényleg várjunk valamit, amikor így imádkozunk. Mert a hit az megmozgatja a dolgokat. Nem fáradtunk el, fárunk el, mert sokszor a saját kimátságaimra. Ember csak mondja, és azt mondja, persze, van, igen, jó, kész, meg volt, hát ez is véletlenül szegmensége. De azért, mert nem hiszünk benne, hanem elfáradunk, megfáradunk az életbe. Nem kapunk választ. Nem olyan választ kapunk. Azt akkor csak úgy mondjuk, és aztán ráhagyjuk, és édesen veszik, hogy egy olyan automatizmusba kerül be az ima élet, az Istenhez való kapcsolat az embernek, hogy már nem is partnere, hanem mint valami mélybolyult, ahogy egy ületedet is, nem hiszi el, hogy ez meg is tört. Kiszárulunk az egyikből. Nem lesz egy partnere az Istennek abban, hogy fogadja azt, amit kínál és ad számára. A hit pedig megmozgatja a dolgokat, valóságossá és valóságra teszi a mennyországot, Isten is izgalmassá, érdekessé teszi az életet, viszont mi sokszor pontosan a rengeteg csalódásunk miatt, amit át és megértünk, egyfajta illúzióba hozunk, hogy illúzió világában vagyunk, mert a Péterhez hasonlóan mi sem tudjuk elérni, mi a valóság is, és mi nem a valóság. Sokszor megcsontosodik az embernek a szíve, és már nem tudja értékelni azt, hogy az Isten lény. És valóság előfordul, és nem is látja feltétlenül, hogy az Isten lépett az életébe. Mert megcsontosodott a szíve. Ha imádkozunk, akkor hinnünk el azt, hogy megtörténik az, amit kérünk. Természetesen ismét hangsúlyozunk, hogy nem az, amit elképzelünk, amit akarunk, hanem hogy Isten mozgásba lenne, Isten lép, szól hozzánk, válaszol. Ezt kellene hinni az embernek. Sokkal többről és mélységesebb dolgokról van itt szó. Ha legyen meg a te akaratod, hite kellene, az Isten akarata szerint való imádkozás kellene. Nem önszuggesszió ez. Nem azt kell hinni, hogy Isten megad mindent, amit akarunk, mert ez a csapda, hanem mindent megad, amire szüksége van az embernek. És imádságot így helyre rakni az életünkben és a szívünkben, talán azt szeretnék, kedves testvérek, hogy felteszünk a nagy kérdéket, honnan a csodában tudom, hogy mi az Isten akar. Mindig ez a probléma. És amikor az imádságról beszélünk, akkor mindig az lenne a lényeg, hogy az minél Krisztusibbá váljon az embernek, akkor annál jobban megérték, hogy mi az Isten akarat, és akkor úgy tud kérni. Nincs az az ígéret, amit a Krisztus így mond, hogy ha megtartjátok az én parancsolataimat, kérjétek bárkodat. Hogy olvassuk ezt az ígéret, akkor mondjuk, fúha. Azért a jó Istentől, hogy az univerzumot teremtette, nem néhány kérdés, azért elég tudjunk tárni. Nekünk ilyen partnerségi kapcsolatunk lehet az Istennel, de ugye ez az az előfelé, hogy ha megtartjátok a parancsolatot, hogy olyanok lesznek, mint ők, és ezt úgy kellene elképzelni, kedves testvérek, hogy Isten megy egy irányba, meg megyünk egy másik irányba, és a lényeg az, hogy azért, hogy összetalálkozom, mindenképpen összetalálkozom az Isten és az ember, teremtő és teremtmény, és akkor úgy tudnak élni. És azt tudnák kérni, hogy gyülekezet azt kérte Isten szerint való imádságot, hogy Péter szabaduljon ki, szabaduljon meg, és valóban megszabadul. Sokszor a mi kéréseink nem Isten szerint való kérések, és nem Isten szerint való imádságok. Az imádság Istenre a hangolódás. Növeld a mi hitünket. Nem úgy van, hogy kitalálom az életem nagy dolgait, hanem hogy azért lenne fontos a imádság, Istennel való kapcsolat, hogy ráhangolódok Istenre, és akkor valóban azt kérem, amire igazán szükségem van, ami igazán fontos az életemben, és akkor már tudom, hogy mi a fontos az életem. Amikor Isten akaratával egyezőt kérünk, és igen, mi az akarata, ahogy mondottam, sokszor nem tudjuk ezért, a kapcsolat, hogy megismerjük őt, persze, hadd biztassak mindenkit, mielőtt úgy éreznünk joggal, hogy kicsit vagyunk a imádságban, és a mi imádságunk is az, hogy növeld a mi hitünket, hogy mindez, amit elmondottam, és amit most folytatni is fogok, nem jelenti azt, hogy igenis ne térjünk. Lehet. mondtad a betegségről, a megkötözöttségről. Legyen megmondulás, felkészülés az életben. Nem jelenti azt, hogy az ember ezt nem érhet. Ugye mindig ott van, hogy amikor kérjük ezeket, akkor legyünk ebben partnerek a Isten felé. Legyen bennünk ilyen várakozás. Így írtam fel magamnak, ez a történet arról szól, a saját maga, hogy így mondjam, furcsaságával és nonsense voltával, hogy imádkozok valamiért, és akkor megtörténik, akkor nem hiszem, hogy megtörténik. Isten azonosság és önazonosság. Minél inkább azonosulok az Istennel, mindazzal, amit ő képvisel, amit teremtett, hozott ebbe a világba, amit a saját életem világába hozott, ahogyan vezette és vezeti az életemet, azonosnak lenni az Istennel, és az Isten azonosságból származik és fakad az önazonosság, és akkor vagyok önmagam. Az igazi önmagam, az eszenciális én, az egzisztenciális énnel szemben nem csak a létező vagyok, hanem a lényegem, amiért élek és amiért ezen a földön vagyok. Igen, az a nyitottság, hogy tényleg megtörténne, az a készenlét, hogy mi van, ha megtörténik. Számos imádságunk volt, ha jönne a kérdőjel, valaki a Jóisten szemben visszakérdezni, hogy már mit csinálsz, hogyha megteszed? Mit kérdezted? Mi van, hogyha tényleg teljesítem? Mi van, hogyha tényleg ezt hozom el az életedbe? Igen, sajnos, kedves testvérek, sokszor csodavárók vagyunk, viszont nem vagyunk csodafogadók. Várjuk, de nem is annyira csoda várók vagyunk, hanem jó lenne egy sóhajtás. Istenem, jó lenne, de hát lehetetlen helyzetek vesznek körül bennünket, és a lehetetlenségben nem hiszünk azt, hogy bármi is lehetséges. Előfordulhat a bármi, és imádkozunk érte. Péter börtönbe került, hát imádkozhat. Hát a helyes, ezt kell tenni. Gondolat, imádkozhat. Bánat van, imádkozz. Betegség van, imádkozz. Öröm van, imádkozz. Ezt kell tenni, ez a helyes. De vegyük észre e történet alapján, hogy automatikussá vált, és nem lehet, és direkt mondtam, milyen hangsúlyan is illet, hogy pont van, imádkozz. Kellene valami, imádkozz. Betegség van, imádkozz. Hogy ez nem lehet egy rendszer, ez nem lehet egy dogma az ember részéről. Mert az a probléma, hogy túl automatikus volt a gyülekezet imádsága, és azért elfelejtjük, hogy akár még meg is történhet. És ezek az automatizmusok veszélyeztetik az embert, és talán ezért vagyunk sokszor szegényesek az ima életünkben, vagy éppen nincsen kedvünk imádkozni, vagy éppen legyintünk, mégis sem mondtuk, hogy drága jó Istenem, már legyintünk, már a végén is. Legyintünk az ígéretet, hogy nagyjából hogy fog alakulni. Az a kérésünk, amit az Istentől kérni. Ezért fontos a vezérigény növelni a mi hitünket. Persze, az is egy másik csodálatos szál lenne, kedves testvérek, és ez a nagykorú kereszténységnek hívja fel az ember figyelmét, hogy milyen kontextusban szöveg összefüggésben hangzik el, amikor a tanítványi kezdték előtte Jézus arra tanít őket, hogy nem csak 7-szer, 77-szer is meg kell bocsánat. Nyilván saját problémáinkra tud, amely nagyon-nagyon szorító, és nagyon-nagyon fájdalmas lehet, nagyon gyötrelmes lehet, nagyon-nagyon sokszor. Hogy azért szeretni a másik, megbocsátani a másik, lehajolni a másikhoz, emberévé lenni a másiknak, és nem csak Istenben lenni, partnerévé lenni, hanem embertársak is partnerévé lenni. Legalább olyan égető és csodálatosan nehéz lehetetlen dolog, mint egy Péter kimozni a börtönből. Ezt égnak, hogy vagyunk, hogy hallják, hogy megbocsájtani? Hát jövőre hittünk el azért. Szeretni, ha meg sérelmet felengedni, azt azért. Igen, kedves testvérek, ez a mi imádságunk is, ha érteni akarjuk, hogy mit akar és vár el tőlünk Isten, akkor növekedjünk el a hitünkben. Egyébként megmaradunk az automatizmusokban, Jakabnak megdöbbentő a figyelmeztetése, aki a levele első részében a 5., 6., 7. versekben ezt mondja, hogy akinek nincs bölcsessége, az kérdezi Istentől, és ő mindenkinek szemrehányás nélkül megadja, de ne kételkedjen az illető, meg, és itt jön a lényege, a Jakab ígének, aki kételkedik, lásd a gyülekezetet, a imádkozott végtelen, olyan, mint az óceános vize, mely a szélesorban is, ilyen is, és ilyen hiszem is, nem is. Imádkozok is érted szívemben, nem is gondolom, hogy nem lesz. De ne tényleg. Komolyan venni magam, és komolyan venni az imádságomat, az én Istenemet. Igen, növekedni kell a hitünkben azért is, mert a krízis helyzetekben nagyon sokat jelentenek. Ahogy Istvánnál is mondtam, hogy az élet körülményeit isteni viszonylatban vertikálisan magyarázta önmaga számára is. De miért is sokszor olyan nehéz a hit, kedves testvérek? Hát miért olyan nehéz? Mindenki tudja a választ. Mert mindig csalódunk az emberekben. Megígéri, nem jön el. Azt mondta, hogy így lesz, és nem úgy lesz. Ígért valamit, és becsapott. Csalódunk az emberekben. Csalódunk, és olyan könnyen kivetítjük az Istent. Olyan gyorsan kivetítjük. És azt mondjuk, hogy múltkor sartam meg azt, amit kér. Onnan képezzük, nem leképezzük, hanem felképezzük, projektáljuk, kivetítjük, mivel mindenkiben csalódunk, egymásban csalódunk. Ezért azt mondjuk, hogy Istenre is fogunk csalódni. Ezért nem születik meg a partnerség viszony teremtő és teremtménye között. Mélyen bennünk van a lehetetlen. Mélyen. Tényleg az óceán vize, amit a szél hajt ide-oda. Nem is tudjuk, hogy hova húzzunk, hogy mit felekedjük, hogy egyáltalán mit higgyünk igazán. Igen, kedves testvére, többet a hitünket kérik a tanítványok egy sokkal magasabb szint és élettebb dologban a megbocsátás, a könyörület, az ember szeretet, a lehajlás tekintetében, amit alázatnak kell, hogy tanítson és neveljen bennünket. Igen, szükségünk van Istenbe, hogy segítsen, rászorulunk az segítségére, mert sokkal jobban hiszünk abban, hogy beindul az autó, hogyha kimegyek az Isten tisztelet után kenyeret venni, mint abban, hogy az Isten hónapra is megadja minden, amit megadott. Meg hogy sok minden más sorolhattam az ember. Sokkal jobban hiszünk a láthatóban, mint Isten szeretetében és gondviselésében. A hit az ajándék, a növekedés ajándék, a hit nem egy filozófia, azt kellene felfognunk, hogy nem egy filozófia, nem egy zseniális koncepció, amit géniuszok találtak ki, nem logika és érvelés, istenazonosság és önazonosság, komolyan vétele a valóságnak, önmagamnak és Istennek, istenazonosság és önazonosság. És végül Jézus válasza, mi erre? Tanítványunk teljesen jogos kérdésre, növeld a mi hitünket, azt mondja, hogy akkor ha hitetek volna, mint egy mustárnak, akkor bizony, ezt mondanátok a figyefának, a szárad, elszárad, akkor a helyet ide mennek, oda mennek. Nyilván nem arról beszél az Úr Jézus, hogy milyen csodálatos a természet törvényeivel ellenkező és szemben álló dolgokra lenne képes az ember, nem a mennyisége számít a hitünknek, hanem a minősége számít a hitünknek. Csak egy pici istenazonosság és önazonosság kellene az élet lehetetlen dolgaihoz, szintugrás kellene az ember életnek. Szintet kellene ugrani testvére. Ugye a gyülekezetnek azt kell mondani, hogy Péter, megvárt? Vagy éppen annak a gyülekezetnek a témák között a villám csapjon bele a várba, de azt kell mondani, hogy igen, vállaljuk ezt a vágat, mert mi ezért imádkozunk. És vegyük magunkra, bújjunk bele, mindannyian testvérek. Igen, kellene vállalni, ez egy nyitottságot jelent. Nyilván nem kapunk meg mindent, de ne csak fogadók, ne csak csoda vágyunk, hanem csoda fogadók legyünk. Legyen ott ez a szintugrás, komolyan venni Isten és komolyan venni önmagamat ebben a tekintetben. Mert ebből van fejlődés, ettől lesz izgalmas az életektől, van sava borsa a kereszténységnek, és ezt jelenteni az imádság, istenazonosság, önazonosság, amikor a kettő találkozik, és akkor valóban csodálatos dolgok lesznek, és akkor nem leszünk skizoid automatizmusokba belerostadó keresztények, aki már azt se hiszik el, hogy az Isten ténylegesen lépett az életünkben. Gondoljuk el, kedves testvérek, amikor hazamegyünk és imádkozunk ma, holnap, holnap után, miután imádkoztunk, akkor tekerjük vissza ezt a fejünkbe, ezt a filmet, a hanganyagot, és gondoljuk végül, mit is kértünk, és gondoljuk el, mi volt, hogy tényleg az Isten ezt úgy hallgatja meg, hogy szívünk szerint, akit mi szeretnénk, és valóban teljesíti azt. Legyünk felnőttek, komolyak ebben, legyünk komolyan Istenünket és önmagunkat, legyünk Isten azonosa és önazonosa. Urunk Istenünk, növeld a mi hitünket. Te megszégyenítő, ahogyan éltünk és élünk, ahogyan szólítunk téged és ahogyan kérünk téged, ahogyan bánunk el és beszélünk hozzád, ahogyan nem vagyunk partnerek, és álmodozók vagyunk, hogy a tengerpapja, amit szél ide-oda vett, nincs bennünk komolyság és nyitottság, csodafogadás, veled való azonosság. Így, hogy te valóban élsz és uralkodsz, hogy felvitettél a mennyországban, hogy mindenkor velünk lehess. Bocsánat, hiszen mindannyian szenvedünk ettől és szenvedünk ebben, te tudod leginkább hogyan és miként. Lehetetlenségek vesznek körül bennünket, és talán a szívünkben is ezek lehetnek gyökerek. És még mielőtt imádságra nyitnánk a szánkat, már tudjuk is a végeredményt. Bocsáss meg, hogy nem voltunk partnerek, pedig dús kincseik vannak. Gazdag Isten vagy, aki szent fiadat sem kegyelmezted, minden odaadtál alatt. Áldjad így az életünket, mindannyiunkért imádkozunk. Mondunk, hogy mindannyian komolyan tudjuk véged és önmagunkat is emlék. Könyörülj rajtunk, hiszen olyan nyomorultak vagyunk Istenünk, annyi nyomorúsággal, vízi dolgokkal, igénytelen dolgokkal, olyan a felnőttnek nem úgy és jó lenne valóban keresztül felnőttkor elérni mindannyiunkat. Imádkozunk, hogy mindannyiunkért te tudod, miben vagyunk, mit éltünk át és mit élünk át, gondolunk, hogy ez a történet tanítson bennünket, ki vagy és mit vagyunk. Köszönjük a jó hírt, hogy te a lehetetlenre specializálódtál, és nem csak azért tudunk, hogy megmutasd előnyöket és hatalmat, hanem tudjuk, hogy ott van egy nagyon szeretet, hogy örömet okozzál minket. Köszönjük a töröm szerző jó emberek. Hadd ezt még a nyugdíjat. Imádkozunk azokért, akik gyengék és erőtlenek, elesettek, akik húzottan megcsontosodtak gondolkodásukban, szívükben, ahol kemény a szív, ahol nehéz az élethelyzet, egzisztenciálisan, hogy bármely más se tűnjön. Sok a beteg közöttünk, urunk, testileg betegekről gondolkodunk most. Imádkozunk értünk üzenetben és távolban. Úgy imádkozunk, hogy igen, van erre is hatalma. Imádkozunk gyászolókért, emlékezőkért, akik szeretnékre emlékeznek. Imádkozunk egy közösségért, hogy imádkozó gyülekezet és közösség legyen, és hitre is, és vágyra is, hogy te cselekszel. Urunk Isten, hogy imádkozunk az előttünk lévő tűnközi ünnepőért, a csodálatos szent élet kitöltetéséért, az erőért, a bátorításért, tisztatásért, vigasztalásért, tanítás lelkéért. Áld meg bennünket, adj nekünk igéket, tanítást, vagy nyitott szíveket, befogadást. Konfirmandusainkért imádkozunk, bizonyságtételükért, szent lelki szárnyazóért. Áld meg bennünket a holnapunkban, könyörülj rajtunk, te légy a mi hűséges Istenünk, mint aki mindig is az volt. Útoltanunk imádságot együtt fennhangon mondjuk el, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőket. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség időrökké. Amen. Adakozás lehetőségét hirdetem, tudván azt, hogy jókedvű adakozót szereti az Úr. Foglaljuk helyet, kedves testvérek, és figyeljünk oda egy picit a hirdetésre.